Szemeim könnyeket ontanak. Még abban az órában fölkereste néhány farizeus. Figyelmeztették, menj el innen, ne maradj itt tovább, Herodes meg akar ölni. Ezt válaszolta nekik, menjetek, mondjátok meg annak a rókának, lám ma és holnap ördögöket űzök és gyógyítok, csak harmadnap fejezem be. Mégis ma, holnap és holnap után folytatnom kell utamat, mert nem lehet, hogy proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Súlyos csapások idejét éljük, nem csupán nem tudjuk elfelejteni, hanem könnyen kockáztatjuk, hogy hagyjuk magunkon eluralkodni a bánatot. Hányan mondogatják, az Úr nem hallgat meg minket. Annyit imádkoztunk, de a dolgok, csak a világ elképzelése, az erőszak szerint mennek előre, halált és fájdalmat borítva mindenre. Ebben a forgatagos és folytonos aggodalommal teli világunkban folytatódik valójában a kereszt misztériuma, amely a megváltás misztériuma, ahol mindig jelen van a gonoszság. A szeretet misztériumával szemben ott van a gonoszság misztériuma. Erőt és világosságot keresünk az evangéliumban, amelyre nagyon nagy szükségünk van. Jézus közöttünk ma a történelemnek ebben az egyetlen és megismételhetetlen pillanatában beszél hozzánk, belépteti a mi időnket az üdvösség és a kegyelem nagy idejébe. Ő útban van Jeruzsálem felé, és valaki oda megy hozzá, megszólítja őt, menj el innen, ne maradj itt tovább, Herodes meg akar ölni. A tanítványokat félelem fogja el, ahogy Jeruzsálemhez közelítenek, és szeretnék visszatartani Jézust. Jézus azt mondta tanítványainak, menjünk vissza Júdeába. Mester, felelték a tanítványok, most akartak ott megkövezni a zsidók, és újra oda mész. Jézus nem adja fel útját, de szívéből feltör a fájdalmas panasz. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldenek. Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartad. Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok többé, míg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében jön. Íme az ok, amely miatt minden történik. Nem hagytuk magunkat összegyűjteni Isten gyöngétségétől. Aztán, amikor Jézus meglátta Jeruzsálemet, szemléli a számára annyira kedves várost, azt a várost, amely az üdvösség történetének a szíve, a mennyei Jeruzsálem előképe, amely Isten minden gyermekét egybegyűjti. Mindezt szemlélve kitör belőle a sírás. Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. Bárcsak te is felismernéd, mondta, legalább ezen a napon, ami békességedre volna, de el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid között élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted föl látogatásod idejét. Mennyire időszerű az evangéliumnak ezt a szakaszát ma hallanunk. Halljuk Jézust, ahogyan siratja a mai Jeruzsálemet, ahol izraeliták és palesztinok élnek, siratja Jeruzsálemet, ahol öngyilkos bombák robbannak, gerillaharc folyik, minden naposak a tragédiák, ahol inkább gyűlölet, mint béke van. Jeruzsálem. Éppen azt jelenti békevárosa, de úgy tűnik, soha nem szűnik a gyűlölet, az erőszak, a harc. De nem csak ott, siratja mindazokat a városokat, ahol háború dúl, siratja a sötét városokat, ahol romlottság, megvesztegetés, csalás és igazságtalanság uralkodik, mert ezek a háború útját egyengetik. Jézus ma mindegyikünket sirat, mi pedig süketek vagyunk az ő hívására, az ő igényére, nem ismerjük fel ma az ő látogatását. Meg kell hallanunk megtérésünket sürgető szavait, hogy változtassunk gondolkodásmódunkon, nem követve ennek a világnak a logikáját. Gondolatainkkal is háborúzhatunk, átalakulva hatalmas erejű, gyilkos eszközökké testben és lélekben egyaránt. Jeremiás próféta adott hangot Isten szavának, siratva népe süketségét, gőgjét, ostobaságát, amelyben elhitték, hogy nincs szükségük Isten segítségére. Dicsőítsétek meg az Urat, a ti isteneteket, mielőtt sötétséget támasztana, és lábatok megbotlanék a homályba borult hegyeken. A világosságra vártok, de sötét éjszakára fogja változtatni, sűrű homályra fordítja. Ha nem hallgattok intő szavára, titokban sírtok majd gőgötök miatt, és szememből patakzik a könny, mert az Úr nyája fogságba kerül. Ebben a sírásban halljuk Jézus sírását, a prófétáját, a Szentatyát, mindazokét, akik élik az egyház misztériumát, akik hallják mindannak a lerombolását, amely előtt úgy látszik, hogy tehetetlenek vagyunk. Jézus Jeruzsálem feletti sírását magyarázva Origenész ezt írta. Jézus siratja Jeruzsálemet. Valaki, aki hallgatja, azt mondhatná, világos ezeknek a szavaknak a jelentése, ezek már végbe mentek, a római hadsereg lerohant a Jeruzsálemet, kirabolta és rommá tette. Nem tagadom, de kérdem magamtól, ezek a könnyek nem vonatkoznak a mi Jeruzsálemünkre is, amelyet Jézus megsiratott? Mi, akik azt hiszük, hogy nagy misztériumok ismeretét birtokoljuk. Igen, megismertük az igazság titkát, meghallgattuk az evangélium szavát, az egyház tanítását, örventünk Isten titkai szemlélésének. De ha valaki vétkezik közülünk, Jézus megsiratja. Azt, aki Jeruzsálemhez tartozott, megszűnt annak polgára lenni. Aztán egy másik, nagy gyötrelemmel teli pillanatban is látjuk Jézus sírni a Getsemáni kertben. Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Aztán odébb ment, úgy egy kőhajításnyira és térdre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Verejtéke véres, kifejezi Jézus gyötrelmét, mert tudja, hogy órája elközelgett, a szenvedés órája, és magán érzi az egész világ bűnének súlyát, tanítványai bűnét, akik azon az éjszakán elhagyták, elárulják, megtagadják, magára hagyták őt. A Getsemáni kertnek ezen magányos órája után jön az együtt sírás, a részvét siratás órája, letartóztatás, ítélet, Jézus elindul a Kálváriára, megterhelve a kereszttel. Feltűnik előttünk most Dávid emléke, akit saját fia vett üldözőbe. Azt olvassuk Sámuel második könyvében. Akkor Dávid elindult fölfele az olajfák hegyén, egyre sírt, mezítláb volt a feje befödve, a nép, amely vele tartott, szintén befödte a fejét, és folytonosan nagy sírás közepette haladt fölfelé. Az úton Jézus asszonyokkal találkozik, és ezek között a legelső az anyja. A találkozást bölcs megérzéstől indítva a keresztúti ájtatosság egy állomással örökítette ezt meg. Lehetséges volna, hogy akkor, abban az órában Jézus ne találkozzon édesanyjával. Fia egész megváltás művéhez társul Mária. Az első legyen elhangzásától, a világba jöttének pillanatától, az utolsó legyenig a kereszt elfogadásáig. Mária nem tartóztatja fel, nem késlelteti az áldozat óráját. Ő azért van ott, hogy szeretetével támogassa, megossza vele az atya iránti engedelmességét az egész emberiség megváltására. A szenvedés és vigasztalás a női szív sajátossága, és még inkább az édesanyjáé. És aztán szembe találkozik a siratókkal. Kegyes szokás volt a halottat vagy a halálra ítéltet elkísérni. Jézus hozzájuk fordult, Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak, akkor majd úszolni kezdik a hegyeket, omoljatok ránk, és a dombokat takarjatok el, mert ha zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa, kiszáradnak? Újabb fájdalmas profécia, amely beteljesül, nem saját bűnein sírni. Jézus a zöld eleven fa, a tiszta, élő és szent. Az asszonyokat arra inti, hogy az emberiségen sírjanak, és Jézussal sírjanak. Az egyház is az emberiséget síratja, magáévá téve Mária sírását, a csendes sírást, mert Mária a csendes, aki a maga szívére veszi minden fájdalmat. Miközben mások távolba néznek, a keresztre feszítés gyötrelmei eljutnak hozzá. A bántalmak, gúny, letépett ruhákon való osztozás, köntösére vetett sorshúzás. Máriára tekintve mi nekünk is mélyen meg kell rendülnünk fájdalmán, és minden anya fájdalmán, akik ott sírnak ezer és ezer kereszt mellett, amelyekre annyiféle módon vannak fölfeszítve fiaik. Minden kereszténynek vágyakoznia kell, hogy Máriával vegyen részt Jézus szenvedésében. Így felismerjük az Urat életünk minden pillanatában, a mai Jeruzsálemben is, mint minden más városban, ahol a háború dúl, ahol fertőző betegség pusztít, minden nyomorúság és csapás. Ha élő hittel keressük az Urat, itt megtaláljuk, sőt, éppen ott, mert az Úr ma is velünk sír, a mi könnyeinkkel az egész földünkön. Sírásunk együtt sírás legyen mindenek előtt a mi bűneinkért, aztán fiaink bűneért, társadalmunkért, esedező sírás mindannyiunk szentségéért, a szeretetért és a békéért. Mindenfelett a hitet és a reményt hozza el, és előlegezze meg ezeket szívünkbe, hogy a mai szomorú idők után, ez után a hosszú nagypéntek után a föltámadás örömnapját tapasztaljuk a földön, a misztériumban, de még inkább az örök élet városában, ahol mindannyian valóban vigacra lelnek. A jelenések könyvében maga mondja, hogy felszárítja mindazok könnyeit, akik átmenve a nagy megpróbáltatásokon eljutnak a mennyei Jeruzsálembe. Ezek a próbák jelen életünk minden kínja, miközben törekszünk hűségesek maradni Krisztushoz és az evangéliumhoz. Ezért állnak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak neki templomában. A trónon ülő közöttük lakozik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség, mert a bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. De addig úton vagyunk a keresztúton. Miért indultunk útnak? Mi az indíték, ami alapvetően kiváltja az első lépést, a zárt tér elhagyását a nyitottra, az anyamé biztonságának elhagyását az ismeretlen felé? Nagyon gyakran a szükségszerűség, nem elsősorban a szabad választás az, ami egy utazás első lépéséhez vezet. Például az emberiség történelemben sok utat tettek meg, az élelem, munkakeresés vagy háborúk és erőszak miatt. Sok embernek még ma is el kell hagyni a szülőföldjét, hovatartozását, hogy útra keljen egy rejtélyes úti cél felé, amelyet a kiindulási ponttól jobbnak képzelnek el. Sokszor éppen a szükséglet késztet minket az utazásra, és csak az elmúlt 3 évszázadban fedezték föl az utazás új dimenzióját, az élvezetet, a turizmust, szórakozást. Utazhatsz tiszta élvezetből is olyan célpontok keresésének élvezetéért, amelyek szépséggel vagy új élményekkel gazdagíthatnak bennünket. De alapvető létet érintő értelemben az, ami arra késztet bennünket, hogy kijöjjünk a zártságból, hogy kimenjünk a szabadba, az szinte mindig egy külső esemény. Az ember fölismeri, hogy egy utazással kell szembenéznie, mert az, amit épített, amiben bízott, összeomlott. A biztonságot nyújtó védelem elpusztítása lesz az oka az utazás megkezdésének. Nagyon gyakran a szenvedés, egy könnycsepp, egy megrázkódtatás, ahogy az előzőleg meghatároztuk, megkérdőjelezi létünket a világban, a minket meghatározó mélyben, Keresnünk kell önmagunkat, újra fel kell fedeznünk saját magunk jelentését, értelmet, ehhez pedig el kell mozdulnunk, vagyis kivándorolni kell. Kilépni egy helyzetből, hogy találkozzunk az újjal, a példátlannal. Eszünkbe jut Pál apostoli útja. Egyszerűen induló, virágzó közösséget hozott létre, amiben hirtelen berobbant valamilyen ellenséges gyűlölködő erő. Olyan üldöztetés tört ki ellene és társai ellen, hogy menekülnie kell. Hányszor érte ez a keresztényeket a világban? Éri ma is, Jeruzsálemtől kezdve napjainkig. De már előbb kezdődött Jézus kereszthalálával. A tanítványokban minden összeomlott akkor. Védelmük, biztonságuk a kereszten oda lett. Pedig mi azt reméltük, de ennek már harmadnapja keseregtek az Emmauszi úton bánszorgó tanítványok. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? De végre fölfogjuk, hogy mindig előny elhagyni a zártat a nyitottért, akkor mély jelentését, létünket érintő értelemben azt a nagy erőfeszítésként éljük meg. Az, hogy egy pap, szerzetes vagy bármely keresztény, akár a közösség is adott helyen beérkezettnek, biztonságosnak találja magát, a hivatása gyakorlását, az egyenértékű azzal, mintha azt mondaná, hogy elértél egyfajta tudatosságot, a hiedelmekből és döntésekből álló egyensúlyt, amit szinte soha nem akarsz megkérdőjelezni ezután valami miatt. Innét ebből az érzésből egy tapottat sem akarok mozdulni. Egyikük sem akarja otthagyni a bizonyost a bizonytalanért, feladni lelki nyugalmát, sokszor azonosítva a hittel, hogy a párbeszéd a szembesülés által válságba kerüljön. Mindez lassan észrevétlenül bezár, megfojt, egyben meg is nyugtat. Ez azonban nagyon veszélyes az emberekre. A bizonyosság még a vallási tapasztalatban is mindig a bálvány imádás jele, nem a hité. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének biztos igazságok és világos dolgok, amelyek irányíthatják életünket, de ha egy bizonyosság vagy világosság megállítja az utat, az nem az igazság, hanem éppen az ideológia jele. Hívő életünkben az Istennel való találkozás mindig olyan válasszal való találkozást jelent, amely új kérdést vet föl. A legfontosabb, hogy velünk legyen a Szentlélek otthon, plébánián, országúton. Fontosabb, mint az én megszokott világlátásom, fontosabb a legjobban bevált módszereimnél. A Szentlélek alakítja át a szíveket. Az igazság, az igazi imádság nem annyira a kérésben, mint ebben a készségben mutatkozik meg. Itt vagyok. Uram, rettegéssel tölt el követelő szavad, de ki állhatna ellent, hogy eljöjjön a te országod, s ne az enyém, hogy megvalósuljon a te akaratod, és ne az enyém. Segíts igent mondani.